Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Örülök, hogy itt vagytok. Na most aztán folytatjuk azt, amit abba hagytunk tavaly, vagyis a nagy témánk a sémákkal összefüggésben tud megjelenni és megfogalmazódni. Szó sincs róla, hogy öncélúan valamiféle látszatát próbálnánk kelteni annak, hogy sématerápiás tanfolyamon ülnétek. Erről szó sincsen. Csak hogy van nagyon gazdag, nagyon használható, érdemleges szakirodalma annak, amit aztán így neveztek, hogy sématerápia. Ebből dolgozunk, ez hoz nekünk nagyon sok izgalmas, használható, gyakorlatban alkalmazható fölismerést. Már csak azért is, mert egy elég árnyalt, nagyon sok információt a segítő kapcsolatból lepárlódott, eszenciális értéket hordoz. Minden esetre most az önfeláldozás sémáról van szó. Egyáltalán mi az, hogy séma? A séma azt jelenti, és mi csak ezekről beszélünk, hogy gyerekkorban, de főleg kora gyerekkorban olyan negatív sémáink alakulhatnak ki, az akkori tapasztalatainkkal összefüggésben, reális módon, az akkori világunkat érzékelve, ami aztán, mert hogy nagyon korán alakul ki, beleivódik a személyiségünkbe. Tehát amikor egy séma kialakul, akkor az a lenyomat, ami bennünk keltődik a világról, az emberekről, önmagunkról, vagy Istenről, vagy másokról, akkor az ott reálisnak mondható, szubjektív realitást hordoz. Képzeljünk el akkor egy gyereket, akit nem becsülnek. Vagyis úgy tükrözik őt vissza maga számára, hogy minek van itt, jobb lett volna, ha meg se született volna, elhanyagolják, esetleg bántalmazzák. Mit fog megélni ez a pici kisfiú vagy kislány? Szavak nélkül is valami olyasmi benyomása lesz önmagáról, hogy értéktelen vagyok, hogy nem számít, hogy vagyok-e. De hogy valami alapvetően nem jó vagyok, ez egészen biztos. Megjelenik a csökkent értékűség, szégyen, séma. De amikor ez kialakul a gyereknek, reális tapasztalata a világról, mert éppen ezt éli meg. A probléma azonban az, hogy miközben már nem ezekben a helyzetekben vagyunk, hogy az élet ennél sokkal több, emlékeztek ezt, hogy fogalmaztuk meg? Az élet több, mint az élet tapasztalataink. Ha az összes élet tapasztalatunk számunkra elérhető lenne, az élet még annál is sokkal több. Na de hogyha csak azokból az élet tapasztalatokból dolgozunk, amelyek kora gyerekkorban, hosszantartóan, vagy valami nagyon méreható élményként belénk égnek, belénk sülnek, akkor ez azt jelenti, hogy a valósághoz való viszonyunk, a realitással kapcsolatos összefüggések nagyon torzulnak bennünk. De mi erre nem is látunk rá. Azt tartjuk realitásnak, ami nem az, és nem tartjuk realitásnak, ami az. A Dalai Láma bölcsességét csak minden évben elismételni tudom. Az emberiségnek csak kettő problémája van. Nem tartja realitásnak azt, ami az, és realitásnak tartja azt, ami nem az. A sémákkal kapcsolatban pontosan ez történik velünk. Ugye például az önfeláldozás sémánál nehezen ismerem be a saját gyöngeségeimet. Nagyon nehezen. Ha valami gyöngeséggel kapcsolatos fölismerésre kéne eljutnom, akkor egészen zavarba jövök, mert azt nem engedhetem meg magamnak. Tudom, hogy az milyen jó, hogy felszabadulunk az alól a teher arról, amikor úgy félve óvatosan merjük meglátni a saját gyöngeségeinket, hogy mi hogyan hozzuk létre, hogyan látjuk bele, hogyan nagyítjuk föl, hogyan provokáljuk ki a környezetünkből reggeltől estig mindazt, ami aztán még jobban aktívvá teszi a sémáinkat, mire azt mondjuk, na ugye megmondtam, senki se szeret. Tehát, hogy rálátunk arra, hogy ami miatt mi most így vagyunk, az nem azért van, mert bénák, szerencsétlenek vagyunk, hanem valamikor az életnek valamilyen lenyomata kialakult bennünk. Joggal, érthető módon. Csak hogy ez a lenyomat most már meghatároz bennünk nagyon sok mindent. Mert ezen a lenyomaton keresztül látunk már. Vagyis a struktúrák, az alapok sérültek. Nem arról van szó, hogy minden rendben van, bizonyos funkcióink nem működnek jól. Nem erről van szó, hanem hogy belül maga a szerkezet nem teljesen megfelelő. A sémákhoz mi tartozik? Érzések, érzelmek, gondolatok, ezek jól összekapcsolódnak, tehát szorongok, és ezért ehhez kapcsolódóan újból és újból azt mondom, hogy szörnyű az élet, rettenetes, nincs. Szelektív emlékezés. Mindehhez természetesen aztán fizikai állapotok társulnak. Tehát akkor el lehet képzelni, hogyha az érzéseim, a gondolataim, az emlékeim, amelyek közel vannak hozzám, és a fizikai állapotok valamit mutatnak nekem magamból vagy magamról, akkor azért némi idő kell ahhoz, hogy belássam, hogy hiába érzem így magam, nem úgy vagyok. Tehát nehéz erre reflektálni, hogy igen, szorongok, de semmi sem fenyeget. Igen, dühös vagyok, de nem támadtak meg. Aggódok, de közben nincs most, mint félnem. Nem is olyan könnyű, tehát kritika alá vonni, önreflexió tárgyává tenni magunkat, és azt mondani, hogy még ha így is érzem, és így is élem meg magam, ez egy szubjektív realitás, aminek a gyökerei gyerekkorból jönnek, és nem az itt és mostból. Na most, így beszéltünk aztán arról, hogy mi az, ami kiváltja a sémákat. Ugye valamiből túl sokat kapunk gyerekkorban, túl keveset kapunk, valamit nagyon egyoldalúan kapunk, vagy egészen konkrétan bántalmaznak minket. És hogy a sémának nem része a cselekvés. Mert a cselekvés már valamiképpen a sémára adott válasznak tekinthető. És ezért három csoportba oszthatjuk. Az első csoport, amikor a séma diktál, és mi idáig ellepve a séma logikájától egyszerűen csak úgy élünk és cselekszünk, hogy azt a séma belülről diktálja nekünk. Tehát például az önfeláldozás sémánál mi történik? Ha valakit ez idáig ellep, számára ez nem tudatos, hogy mit csinál, hogy ez egy séma, ezért ő a lehető legtöbbet fogja adni, és semmit nem kér érte cserébe. Sőt, szégyelné is, ha valamit kérne érte cserébe. Semmit, mert akkor már nem olyan önzetlen, akkor már nem szívből van. Ezért ad és ad és ad és ad, és nem vár érte semmit. Ez például egy társkapcsolatban elég problémás. Nehéz társkapcsolatban, egy kapcsolati egyensúlyban egészségesen létezni úgy, hogy én csak adok, és a szó legjobb értelmében nincs meg bennem az a természetes kölcsönösségre való érzékenység, hogy és milyen jól esik kapni is, és ebben növekszik egy kapcsolat. Itt nem a kapcsolat növekszik, hanem én. Adok, adok és adok és adok. Ez az első csoportja a cselekvésnek, amikor a séma logikája diktál. Második, mikor érzem azt, hogy ha már emberek között vagyok, már állandóan segíthetnékem van, őt szokták kizsigerelni a munkahelyen. A második, mikor már megéled azt, hogy jaj, ez sok, ez elviselhetetlen, elkerülöd azokat a helyzeteket, amikben azt tapasztalod, hogy egyszerűen nem tudsz uralkodni magadon, mert már akkor is segítesz, és fölajánlod a szolgálataid, és mész haza este, és azt mondod, hogy megbolondultam. Két hete nem aludtam ki magam, és most elvállaltam, hogy szerdán nem tudom, mit csinálok hajnaltól. Hát mert annyira átéreztem, hogy segítségre van szükség, hát nem is bírtam azt mondani, hogy nem. Ezért aztán hozol egy döntést, ezt ne lehessen velem megcsinálni. Ezért elkerülöd ezeket a helyzeteket. Hát azt már nem. Legalább, ha hazamegyek, ott akkor egy kicsi nyugi van. Tehát azt mondod, hogy neked bőven elég a munka. Már egy kapcsolat, ne kelljen már egy férfivel törődni. Nem. Azt már ne. Elkerülöd a helyzetet. Harmadik. Amikor túl kompenzáljuk a séma belülről minket indító logikáját. Az önfeláldozás sémánál maga a kifejezés problémákat okozhat sokaknak. Tudom, behódolással szemben és ellentétben a behódolásnál nem egyszer a saját meggyőződésem ellenére is, a félelem miatt, hogy majd megbüntetsz, vagy valami rosszat teszel, vagy esetleg a kapcsolatunk megszakad, ezért a belső meggyőződésem ellenére is megteszem azt, amit kérsz, vagy mondasz, vagy amiről azt gondolom, hogy meg kell tennem. Az önfeláldozás sémával nem így áll. Itt az történik, hogy egy nagyon erős belső meggyőződést élek át. Egy belső késztetésem van arra, hogy segítsek. Igen ám, de itt tegyünk egy nagyon fontos megkülönböztetést. Amit, aki ezzel a sémával van, nagyon gyakran nem tesz meg. Ez pedig a következő. Azért, mert én nekem van egy nagyon erős belső késztetésem, muszáj segíteni, önfeláldozni, felelősséget vállalni, muszáj. Ez nem jelenti azt, hogy én szabad vagyok belül. Azért, mert belső a késztetés, nem jelenti, hogy szabad vagyok. De aki ezt a megkülönböztetést nem teszi meg, ő azt mondja, hát de belülről, nem kényszerített engem senki. Én magam vállalom, csak nem vagyok szabad benne. Ez a kulcsa annak, hogy miért nevezhetjük ezt sémának. Mert ha valaki szabadon odaadja az életét, vagy szabadon hoz egy áldozatot, hát annál többet ember keveset tud a világon. Szabadon másokért cselekedni, egy gyönyörű dolog. De azért, mert belülről érzem a késztetést, még nem vagyok szabad. Sőt, éppenséggel itt a sémánál egyáltalán nem vagyok szabad. Azért, mert mi az, ami a cselekvésre indít belül, itt nem a büntetéstől félek, hanem attól, hogy ha nem segítek, akkor kényelmetlenül fogom magam érezni. Bűntudatom lesz. Gyötör majd a lelkiismeret, hogy elmentem valaki mellett, valami mellett. És ez súlyosan elkezdi roncsolni a saját magamról alkotott pozitív képet. Hát ez nem, én nem vagyok ilyen. Én nem vagyok szívtelen, én nem vagyok rossz ember. És nem akarom átélni azt a bűntudatot, ami azzal jár, hogy nem segítek. Ez a bűntudat egyébként, megint csak, hogy itt egy sémáról beszélünk, neurotikus bűntudat. Irreális bűntudat. A neurotikus bűntudat azt jelenti, hogy akkor is bűntudatom van, ha nem követek el bűnt. Nagyon egyszerűen, ha már a szavakat használjuk. Tehát nem teszek rosszat, vagy nem mulasztok, de mégis lelkiismeret furdalásom van. Ezért a bűntudat irreális, vagy neurotikus. Aki az önfeláldozás sémával él, ez a séma, mert hogy a személyiségében van, ezért az életének több területén megjelenik. Ezért lehet az, hogy a munkahelyén is általában így működik, a séma logikája szerint, valamilyen cselekvéssel reagálva rá, de otthon se tudja magát függetleníteni ettől a belső világától. Van, hogy az apa például nem is érhető el, sem fizikailag, sem érzelmileg. Van mondjuk egy szál anya, aki beteges, krónikus beteg, gyámoltalan. És egészen pici koromtól kezdve az az élményem, hogy valaki, aki engem szeret, valaki, akinek valamennyire fontos vagyok, állandó segítségre szorul. Ez az élményem tehát, hogy az alapvető kapcsolata fontos engem szerető személlyel az egy nagyon sajátos jellegű, hogy ő rám szorul. Gyönge, kiszolgáltatott, segítségre szorul. És ezért én nem tudatosan is fölfogom ezt a helyzetet, megértem, hogy miről van szó, ráhangolódok valakire, hiszen onnan jön a szeretet, ő az anya, ő az apa, és kialakul egy ilyen jellegű séma. Ennél a sémánál tehát a nagy probléma, hogy a saját szükségletek nem tudatosak. Nem is lehetnek tudatosak, mert a másik szükségletei a tudatosak. Másokra hangolódok, ők a fontosak nekem, és a sajátom nem, sőt a saját vágyaim sem, ha egyáltalán meg tudom mondani, hogy milyen vágyaim vannak. Most egy ilyen valaki milyen hivatást választhat nagy valószínűséggel, amiben ő otthonosan fogja magát érezni, sőt, nem tudatosan az a reménye is meg tud testesülni, hogy talán kigyógyulok belőle, vagy talán túlnövöm azt, hogy túl korán valami nagyon erőteljes szerepben voltam, és nekem kellett gondoskodni. Hát mi ez a szerep? A segítő. Akkor képzeljük azt el, hogy ha valaki ebből a sémából kiindulva választja a segítő hivatását, akkor nagyon gyakran az történik vele, amit így mond a szakirodalom, hogy kényszeres segítő lesz. Mi ezzel a nehézség, hogy maga számára sem tudatos módon, saját szükségletekhez egy segítő kapcsolaton és a hivatásán keresztül jut el. Ezért maga számára sem tudatos módon tulajdonképpen nem csak, hogy nem szabadon cselekszik, nem egy belső szabadsággal cselekszik, vagy nagyon korlátozott ez a belső szabadság, hanem ráadásul szüksége is van erre a helyzetre. Szüksége van azokra, akiknek segít. Ő maga rájuk szorul, mert a kapcsolaton keresztül jut számára fontos dolgokhoz. Képzeljük azt el, a segítő hivatás vagy szerep elég tekintélyes dolog. Még mondjuk a mi kultúránkban, most az utolsó néhány évet nézem, például ha valaki tanár vagy tanító, nem egy megbecsült dolog. Ugye? Nem túl megbecsült. De azért, amikor bent vagy az osztályban, tiéd az erő, orvosok, tekintélyes szerep. És ő a segítő helyzeten, szerepen keresztül hatalomhoz jut. És ezt a hatalmát nagyon szívesen megéli. Valójában ő neki nem hatalomra volna szüksége, de odáig talán el se jut, hogy igazából mire volna szüksége, amit elfed a hatalom iránt való nem is tudatos törekvése. Ő magát úgy éli meg, hogy hát én orvos vagyok, segítek, életeket mentek. Hogyan tud például az orvosi társadalom kifejezetten hierarchikus világában egy hatalmi szereppé válni az, ami alapvetően és gyökerében egyáltalán nem az? Hát miért kéne hatalmi szerepnek lennie annak, hogy én orvos vagyok? Tehát az első, ez egy nyom csak, hogy valaki nem egyszer elvágva annak a reménybeli lehetőségétől, persze ezt így éli meg, hogy egyáltalán valami kölcsönös szeretettel teljes kapcsolatban legyen, ráfanyalodik a hatalomra. És ezért ő egy segítő helyzetben, segítő szerepben, a segítő hivatásában tulajdonképpen a hatalmat gyakorolja, és ez jól esik neki. Nézzük a másikat, mert olyan is lehet. Egy olyan segítő, aki szintén nem elég szabad ebben a szerepében, csak pont a másik oldalon áll. Ez a másik oldal mi? Az a meggyőződése, sokszor ez nem tudatos számára, hogy nem vagyok értékes. Sőt, talán nincs is jogom élni. De élni akarok. Akkor valahogy be kell magam előtt is bizonyítani, hogy van jogom itt lenni. Akkor választok egy segítő hivatást, és bizonyítok. De akkor ebben a bizonyításban, hogy egyáltalán jogom legyen élni, vagy itt lenni, vagy embernek lenni, nem vagyok szabad. És nagyon nagy szükségem van arra, hogy ti engem megerősítsetek. Tulajdonképpen rajtatok keresztül adok engedélyt magamnak arra, hogy élhessek. Ezért nekem egy segítő kapcsolatban mindent jól kell csinálnom. Mert véletlenül, amit nem csinálok jól, oda az életnek. Valamit elrontok, dühös leszel rám, nem szeretsz. Hogyan hat ez a segítő helyzetre? Mind a kettő nagyon negatívan hat rá. Mert mind a kettőben te tulajdonképpen eszközzé váltál. Az én hatalmi törekvéseim eszköze vagy, de van hozzá egy egész intézményrendszer, amiben én kitalálom, hogy ezt hogy fogom működtetni, vagy az én élethez való jogosultságaim megszerzésének vagy az eszköze. Az egyik esetben tanárként, orvosként, papként, akárhogyan, nincs bennem semmi együttérzés. Nem vagyok együttérző. Hát ez a hatalommal ellentétes. Hát nem engedhetem meg magamnak az együttérzést. De nehéz akkor úgy egy másik ember javára lenni, hogy nincs bennem együttérzés. Másik esetben nagyon problémás úgy egy másik ember javára lenni, hogy nem tudok vele konfliktusokban létezni. Hogy nem merek egy véleményt képviselni. Hogy nem merek neki valamit megmondani, ami neki nem esik jól. Hogy tudok valakinek segíteni, ha én minden konfliktust kerülök, és mindig nem tudatosan az a célom, hogy ő jól érezze magát. Akkor nem tudok neki igazán segíteni. Ezért az első gondolat így szól, hogy akkor tudok valóban segítségére lenni egy másik embernek, hogyha egyre tudatosabb számomra az, hogy miért is vagyok ebben a segítő helyzetben vagy szerepben. Miért fontos nekem? A második, ebből az következik, hogy egy segítő helyzetben tulajdonképpen egy mellérendelt emberi kapcsolatról van szó. Én vagyok a segítő, van valaki, akinek segítek, itt két ember beszélget és találkozik egymással. Ez egy mellérendelt helyzet. Akkor is, ha ő neki segítségre van szüksége, és akkor is, ha én esetleg tudok valamit segíteni. A kapcsolat mellérendelt. Ember az emberrel. A helyzet azonban, amiben vagyunk, aszimmetrikus. Mert az a helyzet, amiben ez a mellérendelő kapcsolat létrejön, abban te segítséget kérsz, én pedig próbálok neked segíteni. Ebben van egy aszimmetria a helyzetben. Ezt azért érdemes látni, mert az aszimmetrikus helyzet a kliens javát szolgálja. Szóval a kapcsolat szimmetrikus, ember az emberrel, a helyzet aszimmetrikus. De az aszimmetrikus segítő helyzet a kliens érdekét szolgálja. Az első, ami miatt arról beszélünk, hogy a kapcsolat mellérendelt, ember az emberrel, mindig ott vagyunk emberként. Emberként. Beszélgetek egy hajléktalannal, lehet, hogy én vagyok a szociális munkás, de emberként érzem, amit érzek. Emberként rendülök meg, vagy emberként próbálom távol tartani magamtól azt, amit mond, mert úgy érzem túl sok. Emberként érzem őt büdösnek, és jut eszembe az, hogy öt percnél tovább nem tudok vele egy légtérbe lenni, vagy megyek, kinyitom az ablakot, mert egyszerűen nem tudom elviselni. Hát ember vagyok. És kell is nagyon, hogy a segítő helyzetben legyen egy ember, aki a saját szükségleteivel is tisztában van, a saját gyöngeségeivel, hogy bír-e szagokat, vagy nem, vagy saját előítéleteimmel, stb. De ahhoz, hogy segíteni tudjak, nem csak emberként vagyok ott, hanem, hogy egyáltalán én egy segítő hivatásra adtam a fejem, van bennem egy erős reménységgel élő, nagyszerű segítő. Ez kell hozzá, hát kell hozzá. Ez nem elég. Van egy harmadik is. Ő pedig a szakértő. A szakértőre is nagy szükség van. Egy segítő helyzetben őtől jön az erő, ő hisz abban, hogy tud segíteni. Na de ha csak szakértelem van, úgy megtanultuk, és nincs bennünk semmi motiváltság. Tehát ha segítő helyzetben vagyok, akkor érdemes ezt a három szerepet látni. És tudni mind a háromban lenni. Néha erre, néha arra, néha hamarra van szükségem. És az se rossz, ha tudom, hogy éppen hol vagyok. Aki önfeláldozó, akkor ő másokat szeret, de magát nem. Így szoktuk mondani. Van ezzel azért bajom, hogyha azt mondjuk, hogy valaki másokat szeret, de saját magát nem, hogy lehet, hogy az, amit ő olyan jól csinál, ami egy valódi szeretet, hogy az saját magára semmiképpen sehogyan sem vonatkozik. Ez nekem nagyon gyanús. Mert az a tapasztalatom, ha valaki tud szeretni, ha én tudom magamat szeretni, az lehetetlen, hogy ennek ne legyenek következményei a többi emberre vonatkozóan. Lehetetlen. Hát azáltal tudom magamat szeretni, hogy tudok együttérző lenni magammal, törődni magammal, értékelni magamat, számíthatok magamra. Vagyis van bennem nagyon sok olyan kidolgozott képesség, ami nem is tud nem mások felé is megjelenni. Hát megjelenik akarva, akaratlanul. Mert jövök, megyek, és egyszer csak megérint az ő nyomorúsága. Egyszer csak szól hozzám az ő baja. És fordítva, ha valaki valóban szeret egy másik embert, és még egyet, és még egyet, és az valódi szeretet, nem pedig egy séma. Nehéz elképzelni, hogy ez magára egyáltalán nem vonatkozik. Ezt miért mondom? Mert itt akkor el kéne kezdenünk gyanakodni, ahogy mondjuk, hát ő annyira szeret másokat, csak hát magát nem. Ha valakin azt látjuk, hogy magát nem szereti, csak másokat, akkor gyanús, hogy amit ő vagy a környezete szeretetnek hív, annak nagyon nagy árnyéka van, és valaki sokat fogott fizetni. Miért lesz valaki pap? Alapvetően Isten hívása okán. Ez rendben van. De emberi szempontból ott lehet még sok minden más. Van egy nagyon szoros kapcsolat fia és anyja között, az anya pedig, mert hát lehet, hogy a nevelésnek rengeteg terhe ráhárul, nyilván a maga érdekében is azt mondja a fiának, hogy fiam, te legyél rendes. Jaj, hát hogyha veletek nincsen gond, akkor anyátoknak sokkal könnyebb. És mert nagyon szoros érzelmi kapcsolat van, ő ez a fiú, jó fiú. Mi lesz ennek például a következménye? Egy kicsit kilóg a kortárs csoportból. Milyen árat fizet belül ezért a jóságáért? Esetleg az édesanyja azt mondja, hát azért, ha nem viselkedsz jól, Isten mindent lát, jónak kell lennünk, ha nem számít, hogy az osztályban a többiek milyenek, te legyél jó. Kialakul egy Isten képzet, aki büntet és fenyeget, megtorolja, ha valaki nem jó, nevelés eszközévé válik Isten. Kötelességet kell teljesíteni. Ez a fiatal ember rendes srác, szolgálatkész, kicsit olyan magába forduló, esetleg jó szellemi képességekkel, hát, mintha minden arra teremtené, hogy elmenjen papnak. Idealizálja az anyukáját. Belép az egyház világába, az édesanyja idealizálása milyen összefüggéseket teremt. Elkezdi idealizálni az anyaszentegyházat. Védő, biztonságos anyaszentegyház. Ahogyan idealizált az anyukáját, úgy idealizálja az anyaszentegyházat. Ahogyan nem látta meg az édesanyja szeretetének nagyon sok visszáját, árnyékát, úgy nem látja meg az egyház árnyékát sem. Azt idealizálja. Tehát aki jót akar, az jöjjön ide be. De én nem megyek oda ki. Ez zord világ. Ne ide, ne tegye be a lábát semmiféle idegen. Ha bejön, akkor legyen olyan, mint én. Én annyira itt otthonra találtam, köszönöm szépen, ez így jó nekem. Azt mondtuk ebben a fölállásban, hogy ő tulajdonképpen hogy némi tiszteletet kivív a kortárs csoportban, de igazából sose tartozik oda. Mi történik itt az egyházban? Hát nem is tartozok hozzátok. Hát, mert én pap vagyok. Ez mit jelent? Hogy tulajdonképpen az, ahogyan ő a világban van, hogy egy kicsit idegen itt a világban. Van egy szűk világ, ahol nem idegen, ahol őt szeretik. Most ezt a szűk világot sikerült újból megvalósítania itt az egyházon belül, de az idegensége mindenki mással kapcsolatban tulajdonképpen megmarad. És ami eddig a gyöngén volt ez az idegenség, Most számomra úgy tűnik föl, hogy jó, hát vagyok valaki, ez nem idegenség. Egyszerűen én más vagyok, mint ti. Mi lesz ezzel a befelé fordulással? Hát ő akkor valami zárt világban éli az életét, és én onnan kikimegyek a templomba. Most már sok helyen, ahogy járok, és beszélek, és találkozom, de minduntalan előkerül ez, hogy a vállások óriási száma, ugye most már tudatosan is szoktam egy kérdést föltenni. Szerintetek, mi az oka annak, hogy ez ennyire így van? És mi szokott ilyenkor történni? Mindenki elkezdi sorolni ugyanazokat a dolgokat. Nem köteleződnek el a mai fiatalok. Kihúzódott a fiatalkor már 30-40 év. Nem vállalnak felelősséget. Ez egyébként mindig az. De most szinte soha nem hallottam olyat, hogy valaki az egyházon belül azt mondja, hát ennek az oka például az, hogy mi az egyház, tulajdonképpen ezzel kapcsolatban nem működünk hatékonyan. Hogy rengeteg lehetőségünk van, amivel nem élünk. Hogy a képzésünk nem is irányul arra, hogy hatékonyan tudjunk segíteni fiatal embereknek. Hogy tulajdonképpen sajnos mi a magunk részéről pont ugyanannyit teszünk ehhez a folyamathoz, mint úgy egyébként sok mindenki más. Az egyház nem egy sziget a Marson, hanem itt vagyunk. Mi magunk hozzájárulunk ahhoz, amiről aztán azt mondjuk, hogy hát az odakint zajlik. Ez az önreflexió hiánya. Hogy egyáltalán nem látom meg, hogy én hogyan járulok hozzá valamihez. Amikor idealizálom az anyukámat, idealizálom azt a világot, ami számomra biztonságot ad, de ahol én hatalmi dolgaimat is meg tudom élni, nem is tudatosan, legitim módon szíthatok le embereket, így nehéz párbeszédet folytatni bárkivel elismerve, hogy ő értékes. Csak nagyon nehéz. Szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen összefüggései lehetnek egy személyiség struktúrának, egy intézményi struktúrának, hogy ezek hogy kapaszkodnak, erősíthetik föl egymást. És hogyan lehet egyáltalán nem tudatos, hogy tulajdonképpen mi is történik. És aztán, hogyan beszélünk a szeretetről, és hogyan mondják nagyon sokan, hogy hát, ha ez szeretet lenne, ó, az szép lenne. Ezért, aki az önfeláldozás sémában van, kétségkívül arra törekszik, hogy szeressen. Hogy jó legyen. De nincs benne elég szabadság, és rettenetesen félhet attól, hogy rálásson arra, hogy amit tesz, az csak töredékében az, amiről ő azt gondolja, hogy az. Hát akkor hajrá realitás! Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.